Sziasztok, ez a Könyves Zug műsora az Zug Rádióban. Kácsor Zsoltal beszélgetünk, és amit választottunk könyvet, az Cserna Szabó Andrásnak az Abbi a fejével játszik című. És amikor olvastam ezt a könyvet, és egy kicsit készültem, akkor pont azon gondolkodtam, hogy azt fogom megkérdezni, hogy mi ez a műfaj? Mert én azt mondanám, hogy ez egy novella füzér, te pedig azt mondtad a múltkor, hogy ez egy regény. De igazándiból talán nem olyan nagyon klasszikus regény ez, vagy az?
Hát attól függ, hogy mit nevezünk klasszikus regénynek. Tehát a klasszikus regényt nem is tudom, tehát már néhányszor újraírták, átírták, felülírták, alulírták. Szerintem azért a regény, mert egyrészt hosszú, egyrészt összetartoznak az írások, elég vastag, hogy regénynek tűnjön. És hát van egy központi íve, ami regényé minősíti az én szememben. De a regény szót én nem minőségjelzőként használom, aha, tehát nem arról van szó, hogy ha novella füzér, akkor csökkent értelmű szegény vagy hátrányos helyzetű. Egyszerűen szerintem regény. Nagyobb rész besorolhatatlan persze, tehát nem mondhatod, hogy jelenfejlődés, vagy nem mondhatod, hogy emberábrázolás, vagy szociografikus ív, vagy nem mondhatod, hogy megadod egy központi témát, és azt mondjuk 2-3 nemzedéken át, mint egy családregényben keresztül viszi. Inkább ez egy játékos regény. Játékos regénye az archetípusokkal, az időbeli ugrásokkal, a fantázia szögdécseléseivel, Cserna Szabónak a mesterségbeli tudásával, azzal, hogy itt nagyon megcsillogtatja az íráskészségét, hát és a képzeletét, még egyszer mondom, hát ez ennek a könyvnek számomra a legnagyobb értéke, hogy ilyen képzeletregény, vagy hogy mondjam. Uh-huh. Igen, képzelgésregény, vagy igen. És hát annak iszonyú jó. És te miért gondoltad, hogy novella füzér?
Hát mert igazándiból én nem láttam azt a könyvben azt a regényt, tehát hogy elindulunk valahonnan, és eljutunk valahova, persze igen, de nem úgy, ahogy kezedbe veszel egy könyvet, és akkor ott van egy történet, ami le van írva, még akkor is, hogyha az a történet mondjuk sok szálon megy. Mert itt is sok szálon megy a történet, de valahogy nincsenek olyan nagyon szoros összefüggésben egymással. Tehát azt imádtam benne, meg imádom még most is benne, ahogy egy-egy fejezetet, vagy részt úgy köt össze a másikkal, hogy ahogy a véget ér az egyik fejezet egy mondattal, és ugyanazzal a mondattal kezdődik a másik. És ez elképesztően szellemes. Miközben hiába végződik ugyanazzal a mondattal, és kezdődik, egy totálisan más világba ugrassz át. 100 évet az időbe, vagy 30-at, vagy, tehát, hogy nincs olyan szoros összefüggésben uh-huh. így a fejezetek. Az egy-egy mondat, az összeköti őket.
Meg hát vannak benne szereplők, akik visszatérnek, nem? Vagy egymás leszármazottjai, szóval vannak visszatérő elemek. Ilyen mozaikszerű uh-huh. az elrendezése uh-huh. inkább, és hogyha mondjuk sport hasonlattal élnék, azt mondod, hogy nem jutunk el A pontból a B-be. Ez olyan, mint mondjuk vannak olyan regények, amelyek olyanok, mint egy maratoni futás, hogy elindulunk a rajtból, és elérkezünk a célba egyenes vonal mentén. Ez a regény meg inkább olyan, mint egy saktábla.
Uh-huh. Tehát, hogy ez jó hasonlat.
Hogy megvannak a maga szabályai, megvannak a maga logikai elemei, és soha nem tudod éppen, hogy melyik bábú lép. És ugyanúgy bejárod a mezőnyt, mint ahogy bejárod a sportban, csak itt más lépésekkel járod be ugyanazt a tájat, mint amit bejár egy maratoni futó, csak itt mondjuk a huszár lépés mondjuk leüti a gyalogot, de nem csak leüti, hanem fejét veszi, fellégyeli.
Ez nagyon jó hasonlat ez a saktábla. Egyébként tényleg betalál ez. Mert ott is igazándiból ugye, és ebbe a könyvbe is úgy van, hogy kapcsolatban vannak egymással a szereplők, összekötik őket dolgok, összeköti őket a maga a történet, de igazándiból valahol tök függetlenek egymástól.
Igen.
És hat egy-egy lépésük, hat a másikra, de de nem feltétlenül következik az egyikből a másik.
Így van, számtalan variáció elképzelhető benne, és hát ennek tényleg csak Csernaszabó képzelete szab határt, illetve nem is szab neki határt, ha jól vettem észre. Hát éppen egyébként ezért volt számomra nagyon nagy élmény ez a könyv, mert a szabadság levegője árad belőle, de minden tekintetben. Tehát nincs tekintettel Csernaszabó arra, hogy mik a trendek, miről illik írni, vagy miről nem illik, nincs tekintettel arra, hogy miből lehet majd jó kritikát felépíteni, nincs tekintettel arra, hogy éppen mi menő a piacon, hanem írja azt, amit ő egyrészt szeretne írni, másrészt, amit ő szeretne olvasni. Uh-huh. És mivel nem talált, gondolom, mert nem beszélgettem erről, nem talált olyan könyvet, ami ebben a témában jó lett volna, hát ő megírta magának az elmúlt néhány száz év magyar történelmét. Ami hát kirajzolódik belőle egy nagyon groteszk, abszurd világ, ami éppen olyan, mint a 21. századi világunk, csak hát mondjuk kezdődik Martinovics Ignáccal, aki egy hihetetlenül irodalmi figura, és eddig az irodalomban nem nagyon volt jelen, én legalábbis nem nagyon néztem utána, vagy nem nagyon kutattam utána, hogy ő volt-e főhőse bárminek. Korábban,
hát igazándiból a Péterfinek, tehát a kitömött barbár, hát ugye nem ő, de azért az a kor és az a szellemiség, amit ő képvisel.
Hát de mondjuk egészen eltérő ez a korábbrázolásom a kitömött barbárétól. Mm. Szóval az...
Ja, persze,
az elemeltebb, vagy fennköltebb ez a regény pedig nagyon, hát egy nagyon vicces, és nagyon, hát ez egy nagyon... Tehát ez a Földön játszódik bizonyos értelemben, vagy az altestekben.
És nagyon jó az, hogy olyan könnyen belehelyezkedsz abba a korba, amikor a Martinovicsnek az életének ez a szakasza játszódik, de azért, mert olyan nagyon, nagyon mából néz vissza rá, és úgy, mintha egyszer fognád magad, és csak oda csöppenél abba a korba, és a mai szemmel néznél körül, tehát sokkal modernebb, meg nyitottabb. De ugyanakkor meg a modernitás, az ottani, akkori modernitás, amit a Martinovicsék akkor képviseltek, az meg nagyon
kézzelfogható. Hát nem tudom, hogy Martinovics mit képvisel, de azt érzem ebből a könyvből, hogy Csernaszabó láthatólag, vagy olvashatólag nagyon imádta ezt írni. Tehát olyan élvezetet látok mögötte. Hát el tudom képzelni, hogy amikor azt a jelenetet írt, amikor a karóba húzottak beszélgetnek egymással, ami egy szenzációs rész, ott ő hangosan röhögött. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó rész, én nagyon-nagyon imádtam azt a részt is. De hogy Martinovics igazából, tehát nem tudom, hogy... Szóval ez biztos, hogy nem a történelmi Martinovics. Uh-huh. Gondolom. Tehát ennél ő... Tehát ahogy én tanultam róla, ő ennél sokkal, hogy mondjam, egy ilyen fanatikus őrült volt, nem ilyen kedves hülye, mint ebben a regényben. Nekem is úgy emlékszem, hogy kedves hülye.
Igen, eléggé az. Viszont valószínűleg a felvilágosodás miatt van ő itt középpontban, nem? Tehát, hogy egy másik fajta szellem, akármennyire fanatikus volt a Martinovics, azért mégiscsak egy új szellőt hozott ebbe a hazai, az akkori hazai életbe.
Hát nem tudom megítélni, mert megtudtam, hogy igazából az udvarnak volt a titkos ügynöke, és ezt az egész jakobinus dolgot nem gondolta komolyan, legalábbis ő ezt állította, eléggé csalódtam benne. Meg hát ugye ő emblematikus figurája volt a 20. századi baloldali mozgalmaknak sokáig, mint belehelyezhető volt egy ilyen a forradalmak korában levezették, hogy a fejlődés hová tart honnét, és Martinovics beleillett a Dózsa Györgytől haladunk Lenin felé típusú kronológikus láncba, de azóta természetesen átértékelték a szerepét, nem csak amiatt, mert megbukott az a rendszer, de előkerültek újabb dokumentumok. De azt hiszem, hogy Csernaszabó ezzel nem törődik. Egyébként neked melyik a kedvenc könyved tőle?
Hát az a helyzet, hogy leginkább most ez. De valószínűleg csak azért, mert ez a legfrissebb.
Igen.
De ez nagyon tetszik. Pont a játékossága és az írtózatos viccessége miatt. Egyébként most így nézem a borítót, még a borító is tökéletesen visszahozza ezt a könyvnek a beltartalmát. Ez a teljes kollás technikával, van itt a gázpalacktól kezdve a törpén át a görög dinnyéig minden ezen a borítón.
És hát nézd meg, annyira ilyen 70-es, 80-as évek retro, nem?
Aha.
Volt az előző könyve, várjál, mi is volt, a szenzációs borítója van, ilyen, tudod, ilyen töredezett sárga. Hú, a fene, hogy meg elfejtettem a címét. Na, jobban kellett volna készülni.
Igen, megnézzük a fülszövegből, hogy mit jelent.
Hát nem, a Helikornál ez az első könyve.
Aha. Igen.
Mert kiadót váltott, ebből a könyvből tűnt föl nekem, mert azt vettem észre, hogy a borítón nem az van, hogy magvető, hanem Helikon, és nem értettem, ugye ő magvető szerzője volt, és itt már a Helikon kiadó van. Hát szerintem ez egy szenzációs húzás volt a Helikontól egy ilyen könyvvel nyitni, nem tudom egész pontosan, hogy milyennek a háttere, néhány dolgot hallottam, hogy miért váltott kiadót, de azt hiszem ez most lényegtelen, de hát ez egy remélem, hogy sikerkönyv. Mert nem is tudom, hány éves ő? 70-es években született, 70-es évek közepe?
74, igen.
Tehát akkor 45?
Igen.
Na igen, hát szerintem a 40-es korosztályban a Pap Sándor Zsiga, meg a Dragomán György mellett szerintem, hát ő a csúcs, tehát lehet mondani, hogy talán a legjobb nekem. Most bár nagyon ennek a könyvnek a hatás alatt vagyok. Igaz, hogy jönnek föl a fiatalabbak valamivel, Gyurkovics Tamás, például a Mengele bőröngyét írta, és most jön ki majd egy új regénye, arra majd érdemes lesz odafigyelni mindenkinek. És Mezei Márkot szeretném még mondani, akinek az Utolsó szombat című műve nagyon jó, és ő is ez a korosztály.
Uh-huh.
De Cserna Szabó azt hiszem most, hogy mondják, az élre tört.
De mégiscsak beszéljünk azért, még akkor is, hogyha ugye azt megbeszéltük, hogy mozaik és saktáblaszerű, azért mégiscsak van egy íve ennek a könyvnek, mert nagyon viccesen kezdődik, és utána, ahogy haladunk befelé a könyvben, én szerintem úgy megyünk hangulatilag is lejjebb. Tehát magasan kezd, és viccesen, és aztán a végére megint nagyon viccessé válik. De azért a közepe felé ez egy elég sötét könyv.
Hát mert klasszikus tragikomédia ebből a szempontból. Tehát sírva nevetünk, vagy nevetve sírunk, és ezt nagyon jól eltalálta, ezt a hangulatot. Mert hogyha végig így vicceskednénk, az is jó lenne egyébként, mert nem tartozom azok közé, az irodalomfogyasztók közé, akik lenézik a viccelődős irodalmat, mondván, hogy ez nem magas, szép irodalom, nem mintha ez utóbbi bármit jelentene. De kell vele szerintem ez a mélység. Mm. Nem azért, mert illik, hanem mert egyszerűen a humorban végül is van egy jó adag szenvedés. Ha megnézed mondjuk a zsidó vicceket, szóval azok is ilyenek, hogy van mögöttük 3000 év, és az ad nekik egy bizonyos mélységet. És hát ez hasonlóképpen így van, hogy vicceskedhetünk azzal, hogy itt ugye az FM rádió műsorában vagyunk, vagy Derik, vagy Poirot előkerül, de azért mégiscsak ott van mögötte ez a nyomorúságos, vagy diadalittas 1000 év, amit mögöttünk hagytunk.
De ez a Derikes például az a rész a könyvben, amikor hát kvázi beugrunk a tévébe, a 80-as évek tévéjébe, hogy az igazándiból én nem nagyon tudtam hová tenni. Mert az például azon túl, hogy nagyon vicces volt, nekem az egy kicsit például kilógott a sorból.
Uh-huh. Hát érdekes, hogy nekem nem, mert engem annyira magával szippantott a könyv, hogy én mindent elfogadtam tőle. Elfogadtam volna tőle. Tehát azt is, hogyha mondjuk Monte Cristo grófja jön elő, vagy nem is tudom, Tecumseh. Szóval annyira 80-as évek tényleg benne vannak, de hát ezen nőttünk föl, nem? Csak gondolom, Cserna Szabó is sokat nézte a Deriket. Hát a Kék fény lenne benne, vagy a Családi kör, mármint az a műsor, az is abszolút belevaló volna. Tehát ad egy korrajzot ilyen szempontból is. Ha korrajzot várunk egy regénytől, akkor ezt nevezzük regénynek. Egyébként ő tényleg inkább novellista bizonyos értelemben, de hát ezeknek a címkéknek lehet, hogy nem sok értelmük van.
Persze, hát Ugye az előző könyveit is ismerve, tehát a mindenféle volt már, és mindenféle ír, tehát tök jól ír, akármit is ír.
Hát nem is kifejezés. Mert mondom, szabadon. Tehát nem csak, hogy tök jól ír, mert egy bizonyos szint fölött ugye ez a minimum, de igen. Ja, minimum szint fölött, igen. Most majdnem mondtam egy jó, de nem mondok. De azt akarom mondani, hogy igen, de a szabadság, az, ami engem a legjobban magával ragad ebben a könyvben, hogy úgy érzem, hogy nem görcsöl be a keze. Semmilyen elvárástól. Nem akar megfelelni, nem bájolok az olvasóra, hogy ugye milyen jó, ugye szereted, amit csinálok. Nagyon, nagyon, nagyon szabad, és nagyon szerethető éppen ettől. Nem göcsörtös.
És mi volt még egyébként tőle, amit úgy nagyon szerettél?
Hát szinte minden. Puszi volt. A gasztro könyvei, hát azokat imádom. Persze. Hát az, ami a Cserna Szabó. Tehát ez a...
De olvastad például a pacalos könyvét is?
Igen, igen, bár én nem vagyok nagy pacalrajongó. Persze olvastam, és nagyon érdekes volt. Az benne az érdekes persze, hogy mennyire ilyenkor döbben rá az ember igazán, hogy mennyire kulturálisan, mennyire mély és szerteágazó hajszálgyökereink vannak. Hogy amin felnősz, az, hogy az mennyire van egy kultúrtörténete, és hát ezt számtalan módon elő lehet adni különböző szakácskönyvekben, de hogy ahogy Cserna Szabó előadja, az valami egészen geniál. Hát ugye ebben a műfajban mondjuk az én nagy kedvencem Váncsa István, ugye az felülmúlhatatlan.
Igen,
hát az hát egy olyan szint, amit hát nem is tudom, szerintem Cserna Szabó könyvei sincsenek, a gasztro könyve sem olyan jó, mint a Váncsái, de ez nem Cserna Szabót minősíteni, hanem Váncsát emeli még magasabbra, mert ő egy, hogy mondjam, egy abszolút klasszik tekintélyében a műfajban.
Hát igen, mert az ő könyvei, a gasztro könyvei, azok kultúrtörténetek. Tehát, hogy valahogy így háttérbe szorul a kaja, és a kultúrtörténet felül kerekedik.
Már ki a Váncsa?
A Váncsa.
Hát meg a maga a személyiség. Tehát a Váncsai etosz, hogy úgy mondjam. Hát amikor azt írja, hogy egy étel készítésén is azt mondja, hogy ehhez az ételhez szükség van vörösborra, kibontunk tehát egy üveg vörösbort. A felét rögtön megisszuk. egy ilyen felütés után ugye meg vagy véve. És hát Cserna Szabó ugyanez. Csak mondjuk nem borban, hanem pacalban. Hogy legyünk egy kicsit. Hát az is nagyon üde és felszabadító tud lenni. Hogy ő nem zárja korlátok mögé magát, hanem hogy mondjam, szabad ember. Nem tudom, hogy adjára mondom ezt ma, de szabad író.
Jó, hát azért mondod ezt többet szer valószínűleg, mert hogy a könyvet ez lengi át, ez a szabadság téma választásában, és én szerintem szereplő választásban is abszolút, és a szó kimondásában, tehát a legelején a Martinovicsnál, amikor ugye beszélünk az 1700-as évek vége.
Igen, igen, igen.
Tehát, hogy az, hogy ő az 1700-as évek végére ilyen szókimondó szövegeket rak be, már az is áthágja azokat a határokat és szabályokat, vagy azt a mi fejünkben lévő kötöttséget, ami ezekhez az évekhez kapcsolódik.
Hát mondjuk ebben van valami, de mondjuk az én fejemben nincsenek is kötöttségek ehhez. A 18. század az mondjuk nagyon-nagyon liberális század volt ebből a szempontból. Ha megnézzük, akkor élt Voltaire.
Hát úgyhogy akkor igazándiból kezdődött. Tehát, hogy ez a...
Igen, igen. Igen,
vagy teljesedett ki inkább.
Igen, vagy gondoljunk arra, hogy a 18. századból jó pár magyar nyelvű Pasquillinus ismert, ezek voltak a gúnyiratok. Nagyon sok gúnyvers született, és hát ezek nagyon maiak. Akár Cserna Szabó is íratta volna őket. De általában egy-egy államférfit anyáznak benne, nagyon viccesen és nagyon, hogy mondjam, finoman pajzán káromkodások közepette. És hát ez szerintem abban a században így abszolút belefért. Tehát volt egy a vallástól való, nem is a vallástól, az egyháztól való eltávolodás természetesen. Úgyhogy ezt jól. Egyébként gondolkodtál rajta, hogy miért éppen Martinovicsra ment vissza Cserna Szabó?
Fogalmam sincs.
Én sem tudom. Fogalmam tehát sincs. Választhatott volna más alakot is, de miért éppen Martinovics? Tűnődtem, de nem tudom. Szóval milyen korszakos figurát lát benne, vagy miért éppen ő ráfűzte föl. Minden esetre a cím az egészen jó sikerült.
Az
Abbé a fejével játszik. Hát eleve, hogy ebben van egy nagyon szép franciás felütés, mert ugye mi nem Abbénak nevezzük, hanem nem is tudom, apát, vagy szerzetes, vagy...
Nem tudom pontosan.
Martinovics szerzetes volt. Az Abbé az szerintem ilyen egyházi alsórangú vezető, nem? Ami lelkipásztor, aki... És ez az Abbé szó szerepeltetés ad neki egy ilyen európai feelinget a címnek, és hát ez a szójáték, hogy a fejével játszik, ugye tudva, hogy a Martinovics Ignácot lefejezték, egészen szenzációs cím. De mondjuk ő címekben mindig is nagyon jó volt. A rövid futamok mestere, vagy mi az a... Van a hosszú távfutó és a rövid távfutó.
Aha.
Igen, vagy a rövid távfutásban igen, igen kiváló emberünk.
De hogyha végül is a Martinovics ilyen besugó volt, akkor hogy fejezték mégis le? Tényleg nagyon most ütöttél egyébként szöget a fejembe.
Jaj, nem akartam.
De nem. Csak hogy... Mert hogy ez egy... De őt miért végezték? De azért végezték ki, nem? Mert hogy a Jakubinus vezér volt, a Vérhalom téren végezték ki őt, nem?
Hát igen, de párhuzamosan. Tehát ő egyrészt felépítette a magyar Jakubinus mozgalmat, behűített jó pár embert, Zsigrai grófot, Hajnócit, talán Szentirmai vagy Szentkirályi, nem emlékszem a nevekre pontosan, már régen tanultam. És hát kiderült, hogy közben, miközben beszervezte ezeket, róluk jelentett az udvarnak.
Uh-huh.
Azokról, akiket ő szervezett be.
Uh-huh.
Tehát egészen sátáni
figura. De kivégeztetni, mégiscsak az udvar végeztethette ki őt.
Igen.
Uh-huh.
Na hát, ha ő kettős játékot üzött, akkor az udvar is üzhetett kettős játékot. Másrészt ne felejtsük el, hogy 1790-es években vagyunk, az osztrák uralkodó házból ugye Mária Antóniát, vagy Mária Antoinettet ugye nemrégiben fejezték le Párizsban. Félő volt, hogy itt is az osztrák birodalomban, de akkor még ugye nem osztrák birodalom, hanem osztrák császárságban is át fog terjedni a felkelés. Most gondolkozom, hogy 1806-ban szüntette meg Napóleon a német-római császárságot, és utána lett az osztrák császárság, igen. Akkor még nem osztrák császárság volt, az 1790-es, Habsburg birodalom, nevezzük így, Habsburg monarchia, Habsburg birodalom. Szóval besugó volt, tehát megtalálták a jelentéseit.
Aha.
És hát ő ezért pénzt kapott, súlyos pénzeket. És hát ahogy a leírásokból ismerjük, egy hihetetlen különleges ember volt. Tehát egyrészt nagyon alacsony sorból jött, de nagyon tehetséges volt, és nagyon furcsán nézett ki, egy nagy horgasorra volt, nagyon csúnya kopaszodó ember, akinek a szemében valami hihetetlen tűz lobogott. Tehát egy igazi megszállott fanatikus lehetett. Ilyen 20. századi figura ebből a szempontból. Meg hát lehetséges, hogy mindezeket figyelembe véve azért választotta Csernoszabó, mert tényleg egy regénybe való. Csak ugye hát itt nem az történik, amit én gondoltam, amikor elkezdtem, hogy itt igazából az elején megismerkedünk Ignáccal, ugye, aztán az egész könyv róla fog szólni. És én nagyon megörültem, mert nagyon érdekesen vezette fel ezt a Martinovicsot, de aztán kiderült számomra, hogy nem erről van szó, hanem következnek a Husszárral való fura lépések ugye a saktárban, ahogy amiről beszéltünk, és hát voltak éppen ez történik, mert ugrunk egy nagyot a lóval a történelemben. Épp itt nézem, ha itt van a borítón Martinovicsnak a feje. Hát ez egy idealizált ábrázolásához képest, amilyen csúnya lehetett szegény. Na, gondolkozom egyébként, hogy ki lehetne a következő főhőse, mert hogyha már ennyire megírta a 18. századot, akkor nagy örömmel várnék tőle egy 19. századit is.
Hát mondjuk könnyű találni, nem? A magyar történelemben.
Ilyen alakokat, mint Martinovics? Hát, igen. Hát mondjuk ez egy elég összetett figura. és hát nagyon-nagyon-nagyon érdekesen írta meg. Szóval nem csodálkoznék rajta, hogyha a könyv olvasása közben az emberek rácuppantak volna a Google-ra, utána nézenek, hogy ki ez az érdekes ember.
Igen, a múltkor már beszéltünk erről, hogy amennyi hátránya, annyi előnye is van az okostelefonnak, nem tudom, melyik könyvet olvastuk, talán a Mormot a nyarát, amikor mondtam, hogy állandóan vettem elő a telefonomat, és néztem meg, hogy most ki is, és hol járunk, és miről van szó, tehát egy folyton utána kellett nézni, ami nagyon-nagyon hasznos volt, mert tele van ez is ilyen utalások által, Lenines rész is például, amikor az is valami hihetetlen. És igazándiból ezért is mondom azt, hogy azért éreztem én ezt így Noella Füzérnek, mert most, hogyha azt mondod, hogy indítunk egy Martinovics Ignáccal, de közül befűzünk egy Deriket, meg befűzünk még egy Lenines fejezetet is a könyvbe, azért ez...
De koherens szerintem. Tehát, és éppen az írónak ez a roppant szellemessége tereli koherenciába ezeket az alakokat. Mert ő ad nekik egy saját hangot. És ez mindegyik, ha megnézed, minden korban, minden szereplő csernoszabó hangján beszél. Tehát egy olyan csernoszabó féle egyenruhába öltözteti őket, amitől végig röhögöd majd az egész könyvön, kivéve azokat a részeket, amelyek a tragikomédiából a tragit jelentik. Lenines rész is nagyon-nagyon jó. De hát az egész könyvet nagy szeretettel ajánljuk a kedves olvasóknak.
Igen.
Hogy ne felejtsük el, hogy Csernó Szabó a Hévíz című lapnak a főszerkesztője, és ez a folyóirat, ez nagyon-nagyon-nagyon színvonalas és egyedi a mai magyar folyóirat kultúrában, mert egyrészt Csernó Szabó szerkeszti, tehát az ő szellemisége határozza meg. Nagyon impozáns a szerzői névsor, továbbá vannak olyan tematikus számai, most nem emlékszem, hogy minden szám tematikus, bocsánat, de vannak olyan tematikus számai, ki egészen különlegesek, és mindenkinek szívvel ajánlom, jó szívvel ajánlom, hogy nézzem bele. Pesten is többfelé lehet kapni, mert nem az a komolykodó, tudományos, az irodalom történetet magába emelő folyóirat, hanem élvezetes, szórakoztató, könnyed, de ugyanakkor nagyon-nagyon magas irodalom is. Uh-huh. Tessék elolvasni.
Én is meg fogom venni, mert nem olvastam még szégyen szemre.
Nem, nincs ebben semmi szégyen. Hévíz önkormányzata úgy döntött, hogy abból a sok pénzből, amit ott hagyott...
Ja, hogy az úgy Hévíz, tehát, hogy igazi Hévízi.
Igen, Hévízi önkormányzat adja ki.
Ja?
Igen, és ez egy szenzációs kezdeményezés, hogy maga az önkormányzat egy ilyen lapot finanszíroz. Mm-hmm. És egészen number one szerzők írnak bele. Szóval ez kiváló, kiváló lap, és tessék sokat olvasni. It's the funniest feeling, so let's slip inside, out of this world, and out of this life, 'cause this place called home is no longer mine. So now I need to occupy your mind.
Let's slip.